gyülekezetben lévőknek. János 2-nél kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat, és egy részt szeretnék innen felolvasni, és azt fogjuk tenni, hogy szeretnék így erről beszélni valamennyit, és aztán utána ki fogunk jönni, és venni fogjuk az úrvacsorát, és utána az úrvacsora után még folytatni fogom az üzenetet, és be fogom fejezni valamikor. Jó? Nem túl soká. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy ilyen úrvacsora által, vagy az úrvacsora beleszékelve így az üzenet közepébe, ahogy el fogjuk olvasni ezt a részt, és csak ki szeretnék bontani néhány dolgot János 2-ből, és az első 12 verset gyertek, olvassátok velem együtt a Bibliátokból. Harmadnapra menyegző volt a Galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. És Jézust is meghívták tanítványaival együtt a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja azt mondta nekik, nincs boruk. Jézus így válaszolt, asszony, mi közöm van ehhez nekem vagy neked? Még nem jött el az én órám. Az anyja pedig azt mondta a szolgáknak, tegyétek meg, amit mond. 6 kőveder volt ott elhelyezve a zsidók tisztálkodási szokása szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Azt mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték azokat színültig. Akkor azt mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Ahogy megízlelte a násznagy, a borrá lett vizet, és nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a vőlegényt, és azt mondta neki. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig a jó bort mostanáig tartogattad. Ezt az első jelt a Galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Azután anyjával, testvéreivel és tanítványaival lement Kapernaumba, és ott maradtak néhány napig. Szeretnék erről a történetről beszélni, és két részben szeretném két különböző aspektusból megvizsgálni ezt a történetet, és a vágyam az, hogy miközben beszélek, és megnézzük Istennek az igéjét, mindannyian megengedjük, hogy Isten szóljon a szívünkhöz, hogy magához vonjon, hogy tanítson, hogy megmutasson dolgokat számunkra, hogy a Szent Szellem által tanítva legyünk. Itt egy menyegzőről van szó a Galileai Kánában, ahova Jézus elment, ez egy esküvő, lakodalommal egybe kötve. És hát tulajdonképpen a történet arról szól, hogy hát Jézus egy kudarcba fulladó esküvőbe megoldást hozott. Így van? Jézus örömöt hozott arra a helyre, ami hát majdnem a szomorúságnak a helye lett. Jézus bort hozott ott, ahol elfogyott a bor. És nem tudom, hogy belegondoltál ebbe, hogy miért van ez a történet itt János evangéliumában, azon túl, hogy megtörtént, de hát rengeteg dolog megtörtént. Könyvek nem fogad, a világ nem tudná befogadni a könyveket, melyekbe, ha le lenne írva, hogy mi mindent tett Jézus, megtörtént. Mégis miért van benne ez a történet? Azt mondja itt, hogy ez az első jel volt, amit Jézus tett, megmutatva az ő dicsőségét. miért volt ez az első jel? Isten az ő minden tudásába miért egy ilyen helyzetet használt, hogy Jézus ott tegye az első jelet? Nem egy sürgősségi helyzet volt, így van, miért egy mennyegzőn kezdte? Nem volt egy életmentő helyzet, nem egy leprás meggyógyítása volt, vagy egy halottnak a feltámasztása, vagy egy haldokló meggyógyítása, vagy egy vaknak a meggyógyítása, hanem igazából ez egy lakodalom volt, és ahol elfogyott a bor, ahol a vizet ő aztán borrá változtatta. És azt látjuk a Bibliában, és ez egy mennyegző volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi járhatott Jézusnak a fejébe. Nem is tudjuk, hogy Isten az ő minden tudásában miért ezt a helyzetet választotta ki, ahol Jézus az első jelet teszi. De azt látjuk a Bibliában, hogy a világ történelem egy mennyegzőben fog kiteljesedni. Azt látjuk, hogy a történelemnek a végén egy nagy mennyegző lesz. És hogy Jézus azért jött el a földre, hogy lehessen ez a mennyegző. Jelenések 19-ben olvasunk a bárány mennyegzőjéről, erről a lakodalomról, erről az ünnepről, erről a fesztiválról. Jelenések 18-ban éppen a világ birodalmak omlanak össze, és az egész világ rendszer összeomlik. És amint összeomlik az általunk ismert világrendszer és a hatalmasságok, abban a pillanatban elindul a báránynak a mennyegzője, ami a mennyegzőknek a mennyegzője, a lakodalmaknak a lakodalma, és az egész világtörténelem ebben teljesedik ki. És Jézus ezért jött el, hogy ezt elhozhassa, azt a mennyegzőt, azt a lakodalmat, azt a fesztivált, de az ő megváltásán keresztül elhozhassa a szívünkbe Istennek a királyságát, már most megízlelhessük az elkövetkezendő mennyegzőnek az előízét. Ezt látjuk, amikor olvassuk a Bibliát. Lukács 15-ben, amikor hazajön a tékozló fiú, akkor azt olvassuk, hogy vigadozni kezdtek. Jön az idősebb báty, aki hallotta a zenét és a táncot, ez az, amit a megváltás hoz, ezt a vigasságot, ezt az örömöt, ezt a mennyegzőt, ezt a lakodalmat. Aztán Máté 25-ben azt mondja a szolgáknak az uruk, hogy gyertek be a ti uratoknak az örömébe. Látjuk azt, hogy Isten így a minden örömnek az Istene, és Jézus azért jött el, pontosan azért jött el, hogy elhozza ezt az örömöt. A bor ezt az örömöt jelképezi. Elhozza ezt az örömöt a mi szívünkbe, a megváltás által, Isten királyságát, és aztán elhozza kiteljesedve az egész földre. Sőt, Jézus, mikor az utolsó vacsorán ott volt, és úgymond bevezette az úrvacsorát, akkor azt mondta, hogy én nem iszok újra veletek a szőlőtőnek a terméséből, míg újból nem iszok veletek az én atyámnak az országában. Azaz minden alkalommal, amikor veszük az úrvacsorát, mikor veszük a szőlőnek a levét, veszük a bort, akkor arra az a profétikus várakozásunk, hogy most ezt mi itt tesszük Isten családjaként, és az Úr Jézus itt van az ő szelleme által velünk és köztünk és bennünk. De el fog jönni az a nap, mikor mindannyian ott leszünk ezen a mennyegzőn, és az Atya asztalánál fogjuk ő vele együtt venni ezt a poharat. Látjátok, ez valami, amit várunk, és valami, ami már itt van, és már megízleljük. A bort, amit ő hozott. Erről beszél itt a kánai menyegzőbe, hogy ő hozta a bort. Ő tette azt a csodát, ami amúgy nem lett volna megtéve máshogy. Ézsaiás 25-ben, nézzétek meg velem ezeket a verseket, ez egy profécia erről a mennyegzőről, ami az időknek a végén fog jönni, a 6-tól a 8. versekig. Azt mondja, hogy a seregek ura minden népnek lakomát szerez e hegyen, kövér eledelekből, lakomát erős borból, velős kövér rételekből, tiszta erős borból. Úgyhogy el fog jönni az a nap, amikor a seregeknek az ura minden népnek lakomát fog szerezni ezen a hegyen, és ott lesz étel, és lesz tiszta és erős bor, azt mondja, e hegyen eltávolítja a leplet, mely minden népet beborított, a takarót, amely befedött minden nemzetet. 9. vers, 8. vers, elnyeli a halált örökre. Elnyeli a halált örökre. Az Úr, az én Istenem minden arcról letörli a könnyet, és eltávolítja népe gyalázatát az egész földről, mert maga az Úr szólt. Látjátok, hogyha elolvasod ezt a verset, és mellé teszed a kánai mennyegzőnek a történetét, akkor ennek az előízét látod ott. Elveszi a szégyent, elveszi a könnyet, elveszi a szomorúságot, elnyeletik a halál diadalra, mert Jézus elhozta a mennyegzőt. Ő az, aki ennek a mennyegzőnek az ura. És a Biblia nem csak arról beszél, hogy Jézus úgymond ennek a mennyegzőnek az ura, hanem arról is beszél, hogy ő a vőlegény. Nem tudom, hogy mennyire vagy így képbe azzal, de így az Ószövetségen keresztül így Isten sokszor beszélt arról, hogy ő nem csak király, ő nem csak pásztor, hanem ő férj is egyben. Férj is egyben. És ez micsoda kép Istenről és az Istennel kapcsolatról. Ő férj, és hogy ő a férje lesz az ő népének. És mikor Jézus eljött, akkor oda mentek a farizeusok, és megkérdezték, hogy a te tanítványaid miért nem böjtölnek Máté 9-ben úgy, mint a farizeusoknak a tanítványai, vagy Keresztelő Jánosnak a tanítványai. És Jézus azt mondta, hogy gyászolhat-e a násznép, míg velük van a vőlegény. Jézus a vőlegény. Az egész Ószövetségben Isten megírta, hogy ő lesz a férje a népének. Jézus a vőlegény, Jézus a férj. Ő jött el, Isten eljött testben. János 3.29-ben Keresztelő Jánosnak azt mondják, hogy János, Jézus amott bemerít, és sokan követik őt. És János azt mondta, akinek mennyasszonya van, az a vőlegény. De Jézus a mennyegzőnek az ura. De nem csak az ura, nem csak ő, az ura, aki gondoskodik arról, hogy étel és bor legyen, és hogy minden rendben menjen, és elindította a bulit, hanem ő maga a vőlegény, akinek mennyasszonya van. És figyeljetek, ezek profétikus képek, és ezek profétikus képek, amelyek mélyen kapcsolódhatnak a szívünkhöz, és ezek átformálhatják az egész életünket, az egész látásunkat. Ő a vőlegény. És ahhoz, hogy a vőlegénynek mennyasszonya legyen, ahhoz, hogy a mennyegzőn részvevők legyenek, ahhoz szükség van a borra. És tudjátok, Jézus ott volt ezen a mennyegzőn, és elfogyott a bor, és Jézus a vizet borrá változtatta. De erre a mennyegzőről, amiről beszélünk, erre nem volt elég az, hogy a vizet borrá változtatja. Jézus tudta jól, hogy neki a keresztre kell mennie. Tudta jól, hogy neki szenvednie kell. És mikor elfogyott a boruk, akkor Mária odaállt Jézus elé, és azt mondta, nagyon tetszik nekem, azt mondta, nincs boruk. És mit mondott Jézus? Asszony, még nem jött el az én órám. Most nyilván nem vitát akarok nyitni azon, hogy most itt Jézus mire gondolt. De figyeljetek, Jézus egy mennyegzőn van, és ő tudja jól, hogy a világtörténelem egy mennyegzőbe fog kiteljesedni, és hogy ő a vőlegény. És nagyon könnyen lehet, hogy Jézus a saját mennyegzőjére gondol. Mert János evangéliumában többször szerepel ez a szó, hogy Jézusnak eljött az órája, vagy nem jött-e, és mindig a haláláról van szó. Mert hogyha megnézed, azt mondja, asszony, még nem jött el az én órám, és aztán megteszi a csodát. Meggondolta magát? Mi van, ha itt nem a csodára gondol, hanem annyira benne van az ő mennyegzőjébe, és tudja, hogy ennek ára van. És ennek az az ára, hogy ő bűnné lesz értünk. Ennek az az ára, hogy ő átokká lesz. Ennek az az ára, hogy ő Isten haragja alá jön, és kárhozattá lesz értünk. És ennek az órája akkor még nem jött, de tudta, hogy ez lesz az ára annak, hogy ő bort hozzon a mennyegzőre, és annak, hogy a vőlegénynek mennyasszonya lehessen. Úgyhogy mindjárt ki fogunk jönni, és vesszük az Úr vacsorát. De mielőtt kijövünk, és vesszük az Úr vacsorát, és megesszük a megtört kenyeret, ami az ő testét jelképezi, és megisszük a szőlőnek a levét, amely az ő vérét jelképezi. Szeretném, ha ma úgy ennéd, és úgy innád az úrvacsorát, hogy közben ott van előtted az a végső mennyegző, amelyre nem csak hogy hivatalos vagy, hanem mi vagyunk a mennyasszony. Mi vagyunk a mennyasszony. És úgy vennéd, és úgy vennénk ma ezt az Úr vacsorát, hogy megértjük, hogy ehhez, hogy mi lehessünk a mennyasszony, hogy mi ott lehessünk ezen a mennyegzőn, Jézusnak szenvednie kellett, és ő hozta a vérét, ami a bor. És hogy tudhatjuk azt, hogy bármilyen helyzetben vagyunk most, és figyelj erre, bármilyen helyzetben van, hogy most, bármilyen helyzetbe is fogsz kerülni bármikor, mindig ihatod az örömnek, a vigasztalásnak a borát. Mindig vigasztalást nyerhet a szíved. Mindig örömöt találhatsz bármilyen helyzetben vagy is. Mert Jézus ezért jött. Hogy minden helyzetre, amiben vagy, bőséges kegyelem van. Bőséges gondoskodás van. Hogy minden helyzet, ami ebben az életben történik, vagy ránk talál, vagy átmegyünk rajta, nem vagyunk egyáltalán egyedül, vagy megoldás, vagy vigasz nélkül. Azért, mert Jézus eljött, és Jézus a keresztre ment, és Jézus elküldte a Szent Szellemet, és egy olyan közösségünk, egy olyan gyülekezet, egy olyan nép vagyunk, melynek nem csak jelene van, nem csak múltja van, hanem egy hihetetlen jövője is van, ami el fog homályosítani mindent, ami ebben az életben valaha is zajlik. És ezért jött el Jézus, és ezért volt ott Kánán, és ezért változtatta a vizet borrá. Úgyhogy gyertek és vegyük az úrvacsorát, ha hívő vagy, gyere, csatlakozz, ti ezen az oldalon gyertek ide, ti pedig ide. És utána lesz egy dal, amit énekelni fogunk, jó? És nem fogok kijönni külön, hogy beszéljek a Jézusnak a megtört testéről, a kenyérről és a borról, hanem csak szeretném, hogy ahogy imádatban vagy, közösségben vagy vele, ahogy a dal közben csak szeretnéd vedd az úrvacsorát, vagy odafordulhatsz valakivel, vehetitek többen is, ketten, hárman is az úrvacsorát, de csak érezd magad szabadnak, hogy így az Isten evok közösségbe vedd az úrvacsorát, és imádd őt ebben a közösségben. Gyertek!
Köszönöm a keresztet, köszönöm az életet, elhordoztad szégyenem, s a köszönöm
keresztet.
Köszönöm
az életet.
Elhordoztad szégyenem s a bűnömet.
Nagy
köszönöm a kéredet, átszegezett két kezed. Most meg engem tisztíts meg, és értem már, hogy megbocsátok és
tovább megyünk a történetben. Kicsit szeretnék így erről beszélni nektek, hogy így tapasztaltátok azt az életetekben, hogy elfogyott a bor, hogy így elfogyott az üzemanyag, vagy elfogyott az erő, vagy így összedőlt a terved, vagy összedőlt az életed, vagy így zsákutcába került az életed, vagy így egy ilyen szűk helyre kerültél, ahol egyszerűen nem látsz megoldást, és ott van tényleg a szégyen, a beégés, a veszteség, a kudarc, a fájdalom. Mert ez egy ilyen helyzet volt, és egyszer csak ott megy az ünneplés, ott megy a dínom dánom, ott megy a lakodalom, ott megy az mennyegző, és elfogyott a bor. Elfogyott, és tudjátok, lehet, hogy így távolról nézve, hát nem olyan nagy dolog, legalábbis nem ugyanolyan, mintha valaki leprás, vagy vak, vagy meghalt, és fel kell támasztani, de egyébként most, hogyha belegondolsz Magyarországon is egy lakodalomban, hát mondjuk elfogyott a kaja, de nem is kell lakodalomig menni, meghisz valakit magadhoz, így van? És készülsz valamivel, és rádöbbensz, hogy hát ez azért kevés volt mindenkinek, és mindenki ott marad, és próbál jól viselkedni, de tudja jó, hogy mindenki tudja, hogy éhes maradt. Mindenki tudja, és utána ugye tartunk attól, hogy utána ezt így meg is jegyzik hazafele menet, akik vendégségben voltak nálunk, hogy hát azért nem túlságosan készültek fel így a vendégségre, és akár rajtunk is maradt címkeként, hogy hát mi az a család vagyunk, aki nem igazán szolgáltuk ki a vendégeinket. Na most ebben az időben ez egy, és most, a mostani időben is ez egy tisztelet és szégyen kultúrája volt Közel-Keleten, ami azt jelenti, hogy szégyenben maradni az egy borzalmas dolog. Tehát egy borzalmas, ez rajta maradhat egy családon évtizedekig, ahol a falu fő eseményének a középpontja egy lakodalom, egy mennyegző, ahova meg vannak hívva emberek, és elfogyott a bor. Ez egy hatalmas szégyen így a családon. Egy hatalmas szégyen az ifjú páron. És valahogy így az ifjú pár is, meg az egész család elkalkulálta magát, elszúrták, logisztikailag kevésnek bizonyultak, és ott van a hiány. És mi is lehetünk így sokszor így az életben, hogy így elszúrtuk, elsakkoztuk, egyszerűen csak kifotottunk, és nem csak azért, mert elszúrtuk, hanem azért, mert egyébként ez Istennek a tervének a része, hogy beleütközzünk azokba a hiányosságokba, amelyek igenis ott vannak így az életünkben. És tudjátok, a világban ma millióan és milliárdan is minden egyes ember ezt megtapasztalja. Lehet, hogy a házasságában, lehet, hogy így a családjában, lehet, hogy így a lelkében, ugyanúgy, több szinten egyébként, az anyagiaiban, így a kapcsolataiban, egy nagy csomó területen, hogy így kifutott a szuszból, így kifutott, és elfogyott a bor. És ebben a történetben az az egyetlen jó, vagy az igazi jó, vagy ami mindent megfordít, hogy Jézus ott van. Jézus ott van. És tudod, Jézussal ez nem a történetnek a vége. És egyébként a Biblia tele van ilyen történetekkel, ilyen példákkal, ahol ott van a szükség. És hogy a szükség az nem rossz, ha Jézus ott van. Így van? Gondoljunk a történetekre, mint az özvegyasszony, akinek volt lisztje és olaj, és csak éppen annyi volt, hogy elkészítse és megegyék, és utána meg fognak halni. Vagy gondoljunk Illésre a pusztában, ahol aztán hollók jönnek és etetik, de nincs több. Vagy gondoljunk az 5000 megvendégelésre, ahol nincs elég, nem elég, nem elég. És tudod, amikor azt veszük észre az életünkben, hogy nem elég, amink van, akkor mit teszünk? Nagyon sokszor megpróbáljuk összeszedni az erőnket, és még inkább erőből élni. Vagy kétségbe esünk, vagy félelem jön a szívünkbe, vagy aggodalmaskodunk. Azt mondja itt a történet, hogy elfogyott a bor, és aztán jön Mária, Jézusnak az anyja. És csak ennyit mond két szó a magyarban. Nincs boruk. De Jézushoz jön. Nincs boruk. És tudod, Istennek, tehát Jézus erre vár. Jézus arra vár, hogy mi így az életünkben, a hiányosságunkban, a korlátainkban, a gyengeségünkben, az erőtlenségünkben, mindazokkal a hiányokkal, amikkel vagyunk, így ne önmagunk próbáljuk megoldani, hanem hogy hozzáforduljunk, és azt mondjuk, hogy ez nekem nincs, ez nekem nincs, ez nekem elfogyott, ez nekem hiányzik, hogy őszintén el tudjuk mondani, mert Jézus azért jött, hogy a lehetetlen helyzeteket megfordítsa. És ez az egész Bibliának a sztoria, hogy Isten azért küldte el a fiát, hogy a lehetetlen helyzet lehetőségé és lehetségessé tegye és megfordítsa. És Jézus a csodáknak az Istene. És csak hagyd mondjam ezt, és ez egy egyszerű üzenet, hogy Jézus a te életedben is csodákat akar tenni, az én életemben is, a gyülekezetünk életében is, a családjaink életében is, az anyagiainkban, egy csomó területen, kapcsolatainkban így csodákat akar tenni. És jöhetünk ő hozzá, és ez csak akkor történik, hogyha elismerjük a hiányt, elismerjük a szükséget, beismerjük azt, hogy nekem nincs meg az, ami kell. És még egy másik dolog, mert azon túl, hogy itt beismerték, vagy hát Mária beismerte, hogy nincs meg az, ami kell, azt látjuk, hogy Jézus utána, vagy utána Mária azt mondta, hogy tegyétek meg, amit mond. És itt, ami történik a történetben, és gyere még velem ebbe, azt mondja, tegyétek, Jézus otthon, tegyétek meg, amit mond. És 6 kőveder volt ott a zsidók tisztálkodási szokása szerint. És Jézus azt mondta, hogy töltsétek meg a vedreteket vízzel. Na most nem tudom, hogy utána néztél-e valaha ennek, de ezek a kővedrek körülbelül elmondja, hogy mekkorák voltak így a görög mérték szerint. Ezek durván 100 literes kővedrek voltak. Tehát ez 600 liter. Na most 600 liter kővedreket megtölteni vízzel, na most ez nem azt jelenti, hogy a slagot megnyitották, így van, vagy megnyitották a csapot, hanem elmentek a kúthoz, és hozták a vödrökkel. És figyelj, ez egy fontos rész. Csodákról beszélünk. Figyelj, csodákról. Jézus életeket, sorsokat változtat, helyzeteket. Zsákutcákban megnyitja azt az ajtót, amire nem gondoltál volna. De amikor minden ajtó be van zárva, ő megnyit egy olyat, vagy egy ablakot, megnyit egy helyet, ahol át tudsz menni. A szűk helyről kivisz a bőtér, a meddőségből a gyümölcsözésbe. És Jézus a csodák Istene. De sokszor, amikor a csodákra gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy mi passzívan ülünk, lehet, hogy fekszünk, lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak óhajtozunk, és aztán majd Isten valamit csinál. Márpedig, ha megvizsgálod a Bibliában a csodáknak egy jó részét, akkor azok mindig olyanok voltak, ahol Isten megtette a természet felettit. De mindig kért valami kis emberi részt. Mindig kért valami kis emberi részt. Tehát kért, hogy valamit tegyünk, egy ilyen engedelmesség, egy hitbeli lépés, és akkor vált nyilvánvalóvá természet feletti. Ez egy követhető minta az egész Bibliában, hogy Isten a csodáknak az Istene, de nagyon sokszor hív bennünket egy hitbeli lépésre. Ebben az esetben fogni kellett, és meg kellett tölteniük egy 6 kővedret, ami 600 literes volt. És utána meríteni kellett kancsóval. És oda kellett hitben vinni a násznagyhoz, a vőféhez. És azt mondani, hogy meghoztam a bort. Belegondolsz? Ez eddig is égő volt. Ez a helyzet, hogy elfogyott a bor. Most még égőbb ez a dolog. Mert oda viszi a szolga. És mi van, ha nem történik meg a csoda? Így van? De tegyetek meg mindent, amit mond. És csak figyelj jól, mert ez kulcsfontosságú. Mert nagyon sokszor, figyelj jól, van egy akkora hazugság az elménkben, ahol azt gondoljuk, hogy vagy Isten csodát tesz, vagy én teszek valamit. Ez az is. És nagyon sokszor Isten nem így munkálkodik, hanem azt mondja, figyelj, én hívlak téged, hogy tegyél valamit, miközben te teljesen tisztában vagy azzal, hogy amit teszel, az nem elég a csodához. de engedelmességben mégis megteszed, bízva a mindenható Istenben, aki behozza a természet felettit. Sőt, erről szól igazából az egész keresztény járás, hogy te teszel valamit, és te teljesen tisztában vagy vele, hogy amit te teszel, az egyébként nem elég. Így van, ott van az 5000, hogy az az 5 kenyér és a 2 hal, az nem elég. De Jézus kezében elég, sőt bőséges, sőt 12 telekosár még megmarad. Hogy ott van a vörös tenger, és csak azért, mert Mózes a botjával ráüt a tengerre, üss rá Mózes a tengerre a botoddal. Isten, ne szórakozz velem. Én nem ilyen torna gyakorlatokat kérek, hanem hogy te csinálj egy csodát. Isten azt mondja, én meg azt mondom neked, hogy üss rá. Nem, te csinálj egy csodát. Nem, üss rá. Ráüt, és megtörténik egy csoda. És megtörténik a csoda. Járjátok körbe Jerikót 7 napon keresztül, minden nap egyszer, és az utolsó nap 7-szer. Isten, nyilvánvaló, hogy mi ezt nem tudjuk bevenni. Itt egy csodára van szükség. Fogd be. Na jó. Csönd. Csönd. Járjátok körbe. Tegyétek meg, amit mond. Engedelmességben, hitbeli lépésekben. Mert a természet feletti, ahogy lépünk, meg fog történni. Így van, ahogy engedelmeskedünk, ahogy lépünk, meg fog történni. A Biblia tele van ilyen helyzetek, ott van a midiániták, és ott van Gedeon 300 emberével, így van fáklyával, amiben van egy korsó, amit menniük kellett, és összetek kellett éjszaka törniük a korsót, és kiáltani, hogy az Úrért és Gedeonért. Uram, ez egy béna trükk. Uram, ez egy béna trükk. Semmi nem fog történni, ezek 120 ezeren vannak, vagy nem tudom hányan voltak, valami ilyesmi. Nem fog... Figyelj csak! Én kérlek téged, hogy te, mert te ennyire vagy képes, de azt hozd be, majd a többit én elintézem. És összezavarta a midiániknákat az Úr, és elkezdték egymást levágni. Oké, természet feletti. Természet feletté. Folytathatnánk Józsefátnak a győzelmét 2 királyok 20-ban, amikor előre küldi az énekeseket és a dicsőítőket, amint mennek a harcba. Uram, ez nem fog működni. Ezeket le fogják vágni. Nem. Ti csak menjetek előre, dicsérjetek engem, és majd én összezavarom az ellenséget. Azt is észre kell venned, hogy nincs kettő ugyanolyan történet. Mindig valami más volt a stratégia. Mit jelent ez? Hogy mindig Istentől kell személyesen vennünk, és hallanunk, hogy mi az ő vezetése az életünkre. Nincs egy bevált recept. Isten hitre hív, a vele való kapcsolatra hív, a vele való járásra hív. És lehet, hogy azt mondod, oké, Csaba, de én még nem ismerem annyira Istent, biztos tévedni fogok ebben. És a válasz az, hogy ezen nincs semmi gond. Ez része az Istennel való járásnak, hogy lehet, hogy tévedünk ezen az oldalon, azon az oldalon, de egyre jobban megismerjük őt. Ő az életünknek fel akarja szabadítani a természet feletti aspektusát. Ő a vizet borrá akarja változtatni, a veszteségből győzelmet akar hozni. Ő a szomorúságból örömöt akar hozni. Ő a kilátástalanságból reményt nyit számunkra, és ezt úgy látom meg, ahogy hitben járok, és ahogy egyszerűen csak teszem azt, amire hív, megértve, hogy az még nem elég egyébként a győzelemhez. Ott van az egyszerű történet a seraptai özvegyel 1 királyok 17-ben, ahogy jön Illés, és ott van ez az özvegy, és éppen rőzsét gyűjt, és Illés azt mondja, hogy hoz nekem egy pohár vizet. És az özvegy elindul a vízért, és azt mondja, várj csak, és hoz nekem egy kis ételt is. És azt mondja, hogy egy véka lisztem van, és egy kevés olajam. Azt terveztem, hogy ezt elkészítem, megesszük a fiamat, és utána meghalunk, mert éhínség van, és nincs több. És mit mond Illés? Jó, akkor hozz először nekem. Készítsd el nekem. Ez nem racionális. Mert az engedelmesség az olykor nem racionális. És az asszony fogja és elkészíti, és megeteti Illést. És utána telnek a napok, a hetek, a hónapok. És minden nap van liszt, és minden nap van olaj. Minden nap. Isten teszi a csodát, de kéri azt a részt. Kéri azt a részt. Ez az asszony foghatta volna, és azt mondta volna, Illésnek, ne szórakozz velem, mi ezt most megesszük. És megehette volna. Mózes nem sújthatott volna rá Vöröstengerre, az Izrael nem mente volna, járta volna körbe Jerikót. És így tovább, és így tovább, és így tovább. És lemaradtak volna arról, hogy megismerjék az élő Istent. Nem csak, hogy meglássák a kezét arról is, de hogy megismerjék az élő Istent. Figyelj jól! A kánai mennyegzőben, történetében, ha nincsenek a szolgák, ha nincsenek a szolgák, akik engedelmeskednek, akkor hiába van ott Jézus, a vízből nincs bor. Nincs bor. Mi mindent jelent ez? Nem tudom, mit jelent ez számodra. Tudom, hogy mit jelent ez számomra, bizonyos területeken, más területen nem tudom én se. Isten kell, hogy megmutassa. Hányan értitek ezt? Mit jelent ez számodra? Mit jelent ez? És lehet, hogy rengeteg alkalmazása van, de sokszor várjuk a csodát a kapcsolatainkban. De Isten arra hív, hogy kezdeményezünk, lépjünk. Vagy bizonyos helyzetben, hogy kérjek bocsánatot. Nem kérek bocsánatot, mert az annyira, csak be fogok égni. Nem tudom, hogy utána, hogy fog menni a beszélgetés. Nem tudom, hogy utána mit kell csinálni. Nem baj, csak lépjél, csak tedd. Ha Isten ezt tette a szívedre, ha Isten ezt mutatta, akkor lép meg. Lép meg. Házasságban. Azt mondja nekünk férjeknek az Úr, hogy szeresd a feleségedet. Úgy olja Krisztus az egyházat. És olyan könnyen így ki tudjuk ezt. Igen, de a feleségem, tudod, ő nem olyan, ő sokszor panaszkodik, nem annyira szerethető. Figyelj, én csodát akarok tenni. Te csak tedd azt a részt, amire hívlak. Járj velem, hajj tőlem, tanulj tőlem. És én a természet feletit meg fogom tenni. Ne aggódj, ne aggódj. Lehet, hogy az anyagiakban, tudod, ott vagyunk, hogy szeretnénk előrelépést az anyagiakban, de Isten nem az ura az anyagi életünknek, hanem mi vagyunk az urai az anyagi életünknek. Az ige arra bátorít bennünket, hogy tiszteljük az urat teljes vagyonunkból, és hogy adjuk meg neki, a vagyonunknak az első zsengéjét. Mert ő képes csodát tenni. Amikor mi csak így engedelmeskedünk neki, a természet feletti áldás van az életünkön. Van az anyagiainkon. Ő meg akar áldani bennünket. Sokszor várjuk az áldását és a vezetését, de egyébként kettős életet élünk. Bűnben élünk. Lehet, hogy együtt élünk valakivel, aki nem a házastársunk, így van? Lehet, hogy meg nem bocsátás van a szívünkben. Lehet, hogy van egy keserűség, egy mély keserűség, és ezt melengetjük, és azt gondoljuk, hogy ez rendben van ez a keserűség, vagy lehet, hogy fel sem ismerjük ezt a keserűséget. De szeretnénk az ő áldásait, a vezetését, de túlságosan ragaszkodunk a bálványainkhoz. Emberekhez, vagy kapcsolatokhoz, vagy anyagiakhoz, vagy olyan önző céljainkhoz, amelyeket Isten elé tettünk. És Isten azt mondja, hogy gyere, add át nekem. Gyere, add oda nekem. És azt mondjuk, de ha odaadom neked, Uram, akkor mi lesz? Hát majd meglátod, mi lesz. Én vagyok a csodák Istene. És el kell hinnünk, figyeljetek, el kell hinnünk az életünkben, a szívünk mélyén, hogy az engedelmesség, a hit a legnagyszerűbb útja az életünknek. És a csodák Istene az Úr, aki a vizet borrá változtatja. Ugyanígy a gyülekezetben, gyülekezetként. Emlékeztek rá, hogy többször mondtam, hogy én nem tudom ezt a gyülekezetet egy nagyszerű, virágzó, gyarapodó gyülekezetté tenni. Csak Isten tudja. Így van? De aztán emlékeztek, többször mondtam ezt, hogy ahogy mindannyian hozzuk a saját részünket, azt az 5 kenyeret, azt a 2 halat, de hogyha Isten azt mondja, akkor az utolsó lisztet és az olajat, vagy amit éppen Isten mond, és amint hozzuk, Isten természet fölötti áldása lesz rajta. Figyeljetek, Isten a csodáknak az Istene. Teljesen meg vagyok róla győződve, Jézus szeret csodát tenni, Jézus itt van velünk. Oda vihetjük a hiányt, oda vihetjük a szükséget, elmondhatjuk neki őszintén. És aztán hallgathatunk és figyelhetünk. Tegyétek meg, amit mond. Lehet, hogy ez egy nagyon-nagyon kis dolog. Lehet, hogy ez egy nagy hitbeli lépés. Különböző időszakokban az életünkben ez más lehet. De hagyj bátorítsalak erre, és hagyj fejezem be ezzel, hogy most, hogy vége van az Isten tiszteletnek, ahogy hazamész. És lehet, hogy teszed, és lehet, hogy sokan teszitek. De lehet, hogy nem teszed. Hogy kezdj el beszélgetni az Úrral erről. Uram, mit is mondasz te nekem? Mire is hívsz engem a személyes életemben, a gyülekezetben úgy szintén? Uram, mi a te vezetésed számomra? Mit hozzak én be? Uram, elhívtál engem ebbe a gyülekezetbe? Tudod, hogyha tudod, hogy elhívott téged, akkor neked itt részed van, neked itt helyed van. Lehet, hogy azt mondod, de én nem látom, hogy mi a részem. Ne aggódj, ha elhívott téged, akkor részed van, ennyi. Most még nem nyilvánvaló, nyilvánvalóvá fog válni. Akkor kérdezd meg, hogy Uram, mi az, amit hozhatok? Mi az, amiben léphetek? Van egy első lépés, aztán van egy második, aztán van egy harmadik. És azt tapasztalt, hogy Isten a csodáknak az Istene. És azt tapasztalt, hogy Isten fogja az 5 kenyeret, a 2 halat. És megszaporítja természet feletti módon. És megnyit ajtókat, amelyek eddig zárva voltak. Lehetőségeket ad, amikről eddig nem is gondoltál. Figyelj, sokszor annyira logikusan éljük ezt az életet. Annyira így a tudásból. Isten szeret csodákat tenni. Légy türelmes, keresd Isten, beszélgess vele, és nézd, mi az a rész, amit hozol, és ő megáldja. És az a fejeződik be ez a rész, hogy és ezzel mutatta meg Jézus az ő dicsőségét. Figyelj, Jézus megmutatja az ő dicsőségét azáltal, amit tesz azzal, amire hív bennünket, és amit hozunk. Úgyhogy hozzuk azt a részt, amit Isten a szívünkre helyez. Kérdezzük, beszélgessünk őróla, hogy mi ez. Beszélgessünk az életünkről, és ne csak a gyülekezetről természetesen, hanem a családunkról, a házasságunkról, a munkánkról, az anyagiainkról, a kapcsolatainkról. Az életünk minden részében ott akar lenni Isten, és Isten akar lenni Isten. És higgyük el, hogy ő a vizet borrá változtatja, a csodáknak az Istene. És ő bizony az. Amen. 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 Köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy bizony, Uram, ott vagy így az életünkben, az életünk minden egyes szakaszánál, minden egyes részénél is. És most is igazából Te vársz ránk. Uram, nem mi várunk rád, sokszor azt gondoljuk, hogy mi várunk rád, de Te vársz ránk. Te vársz. Uram, köszönöm azt neked, hogy Te a csodáknak az Istene vagy. Köszönöm, hogy nincs itt senki, akinek az életére Te ne adnál, és ne akarnál egy tovább vezető lépést mutatni és adni. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy az az Isten, aki így a gyógyulás felé viszel, az áldásban viszel, a gyarapodásban viszel, hogy Te azért jöttél, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Uram, és lehet, hogy ez nem mindig úgy van, meg akire, hogy mi akarjuk, vagy mi szeretnénk, vagy mi gondoljuk, de ez teljesen rendben van. Te vagy a mindenható Isten. Minden a Te hatalmad és uralmad alatt van. És csak szeretnénk elismerni, Uram, előtted és neked a mi hiányunkat. Hogy elfogyott a bor, hogy elfogyott az olaj, hogy elfogyott az, ami elfogyott, elfogyott az erő, hogy elfogyott az ötlet, hogy zsákutcába került az életünk, hogy nem látjuk a kiutat, hogy megsérültünk dolgokba, vagy bármi is legyen az, Uram. Olyan jó, hogy Te hozzád jöhetünk, és őszintén elmondhatjuk ezeket. És aztán hallgathatunk rád, közösségbe lehetünk veled. Hittel a szívünkbe tudhatjuk, hogy egy csodának a kezdeténél vagyunk. Hogy még nem látjuk, hogy mikor és hogy fog, és milyen módon kibontakozni, Uram. De tudjuk, hogy Te vagy a csodáknak az Istene. A vizet borrá változtatod. Köszönjük, Uram. Uram, imádkozom azért, hogy én testvéremnek a szívébe és ott legyen ez a mély meggyőződés és hit és veled való egyre mélyülő kapcsolat. Uram, imádkozom azért, Uram, hogy csak itt ülünk és imádunk téged, ahogy hazamegyünk így, kezdjünk el veled sokat beszélgetni így az életünkről. Imádkozom azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy Te előre akarsz bennünket vinni egy egyéni szinten, közösségi szinten is.